Nos, hát akkor mindenki étellel eltelve, vércukorszinttel a padlón. Remélem még azért az érdeklődés megvan. Folytassuk. Ugye arról kezdtem el beszélni, hogy a szinkronizáció egy blokkon belül lehetséges. Tehát ha vannak szálaink a blokkon belül, azok össze tudnak szinkronizálni, de több blokkot nem tudunk összeszinkronizálni alapesetben. Azok függetlenül bármilyen sorrendben futhatnak egymás után. Most még egy nagyon fontos kitétel van azért ennél a szinkronizációnál, ugye ez a SyncThread nevezetű függvénynél. Méghozzá az a kitétel, ami ez a tervezési kitétel, hogy ha egyszer ezt egy blokkon belül egy szál végrehajtja, akkor minden szálnak azban a blokkban ugyanazt a SyncThreadet kell végrehajtania. Ez gondot jelenthet, főleg egy feltételes utasításnál, mert ugye ha van valami feltételes utasításunk, és mondjuk itt van egy szinkronizáció, meg az else-ben is van egy szinkronizáció, akkor itt az a lényeg, hogy a kettő nem ugyanaz. Tehát az nem lehet, hogy a szálak egyik része a feltételt igaznak találja, és ez alapján szinkronizál, a másik fele meg ez alapján fog szinkronizálni, mert hamis a feltétel. Ez azt jelenti, hogy ha van szinkronizáció, azt mindenkinek le kell, minden szálnak le kell futtatnia, és ugyanazt a szinkronizációt. Tehát itt nincs olyan, hogy jó, hát de az egyik fele igaz, másik fele hamis, ez mind a kettő szinkronizál, és akkor majd találkoznak. Nem. Ez ilyen deadlockhoz, meg ilyen megálláshoz vezet. Úgyhogy ez egy nagyon fontos kitétel. Ez akkor fontos, hogyha valaki akar szinkronizálni. Ha nem akar valaki szinkronizálni, akkor annyira nem számít. Még egy fontos kitétel van itt a blokkokkal kapcsolatban, hogy a CUDA lényegében azt garantálja, mint a rendszer, hogy a futó szálak számára az erő, a futtatási erőforrások rendelkezésre álljanak. Most ezt ilyen szépen fogalmazva, ezt mindjárt fogjuk pontosítani, hogy mit is értek ez alatt. A lényege az, hogy a CUDA azt garantálja, hogy ha egy blokkot betöltött és elkezdett futtatni, az garantált, hogy minden futtatási erőforrás ott van, és le tud futni, nem lesz az, hogy várakoznia kell valamire. A valami alatt a futtatási erőforrást értem, memóriára lehet, hogy kell várakozni, vagy mit tudom én, egy matematikai koprocesszor futtatása, tehát egy ilyen pipeline-ra, de nem koprocesszorra, hanem csak a matematikai pipeline-ra. De az nem lesz, hogy erőforrása kelljen, futtatási erőforrása kelljen várakoznia. Ez tulajdonképpen azt jelenti, amit már ezt az ábrát kerestem az előző alkalommal is, hogy ugye ezáltal, hogy a blokkok egymástól függetlenül futnak, ugye egy low-end eszközön például csak így kettesével, mert csak kettőt tud futtatni, egy high-end eszközön meg például így négyesével is képes ugye a rendszer futtatni, és ezáltal ilyen flexibilis, illetve hát az Nvidia úgy nevezi ezt, hogy ilyen transparent scalability, tehát hogy transzparens módon ugyanaz a kód egy gyengébb, meg egy erősebb eszközön is fut, vagyis az erősebb eszközökön ugye felskálázódik a futási sebessége és a futási hatékonysága. Bármilyen sorrendben futnak, ezt majd ennek azért majd még lesz jelentősége. Most a blokkok közötti szinkronizáció az tulajdonképpen csak CPU szinten lehetséges. Tehát vissza kell lépnünk a host kódba, és ott még kiadunk egy ilyen függvényt, és akkor utána tényleg az lesz, hogy ezek blokkok között is összeszinkronizálódnak. Nincs más lehetőség egész egyszerűen. Miért? Ugye ez fel szokott merülni, hogy de hát nekem kell, mert nekem olyan kódom van, hogy stb. Hát az a helyzet, hogy ugye, ha visszagondolunk a legelső szlájdra, ugye a CPU-GPU összehasonlításra, itt ugye egy fő szempont volt az egyszerűség, és az olcsóság, a viszonylagos, most nem a rossz értelmű, hanem az, hogy azért mégis ne legyen ugye egy űrrepülőgép ára egy ilyen GPU processzor, hogy az drága, mert ahhoz sokféle kontrollt kell beleimplementálni, sokféle algoritmus, technikát, módszert, azok ütköznek egymással, kioltják egymás hatékonyságát, és így tovább. Úgyhogy tulajdonképpen itt egy a mérnökök, az Nvidia mérnökei így döntöttek, hogy ez lesz, így ilyen egyszerű és viszonylag olcsó megoldás lesz, és ha valakinek nagyon muszáj, akkor legyen az elegendő, hogy lehet a blokkok méretét változtatni. Ha ez nem elegendő, akkor viszont csak a host alapú szinkronizáció van. Na most, hogy beszéljünk erről a futtatási erőforrásról is egy picit, beszélnünk kell az architektúráról. Ezt, az igazság az, hogy ez az architektúra valójában nem a KUDA specifikáció része, tehát amit itt elmondok, az nem pont, a KUDA-t ez nem érdekli, őneki erről nem kell tudnia, de ebben vannak olyan dolgok, amelyek viszont kihatással vannak a végeredményre, és érdemes figyelembe vennünk, bár nincs közvetlen ráhatásunk arra, hogy akkor valami streaming processzort indítunk, vagy nem indítunk, vagy valami egyéb dolgot csinálunk. Na most, a lényeges az, hogy a hardware elem, vagy ez a végrehajtási erőforrás, amit globálisan szoktak tekinteni, ez a streaming multiprocessor SMS szokták nevezni, vagy jelölni, és általában hát ugye nincs korlátlan mennyiség, tehát csak korlátozott mennyiségben fog rendelkezésre állni. És ezért van az ugye az előzőek alapján is, hogy ebben ugye csak korlátozott mennyiségű blokkot fogunk tudni futtatni, és ezek a blokkok, tehát tulajdonképpen egy ilyen valamifajta ütemezés azért van bennük, hogy az a blokk, aki futásra kész, azt úgymond beütemezi, és elkezdi futtatni az adott rendszeren. Ha van elegendő, akkor persze mindet elindítja, de hát ez általában azért a ritkább esetek közé szokott tartozni. Ugye a problémát ugye továbbra is viszont azt jelenti, hogy a hardware korlátok azok játszani fognak, tehát nem csak az, hogy ezekből a processzorokból van kevesebb, hanem egy blokkon hány darab szálat lehet futtatni, és akkor itt látható, hogy mondjuk, ha ilyen korlátunk van 1536, akkor 6 darab 256 szálat lehet elindítani, vagy 3 darab 512-t, de olyat nem lehet, hogy mondjuk 6 darab 1536 szálas blokkot szeretnék elindítani. Tehát ezek a korlátok, ezek azt kell, hogy mondjam, talán most már mindenki érzi, hogy azért áthatják ezt a programozást, és hát mindenhol, minden szinten figyelembe kell vennünk. Na most, amit aztán tényleg nem kéne a KUDA-ban elmondanunk, de majd lesz egy eset ez a warp divergenciánál, hogy ez nagyon elő fog jönni, hogy valójában ugye ezek a streaming multiprocesszorok is nem egyben kezelik az egészet, hanem ők még darabolják, méghozzá 32 szálas egységekbe. És egy ilyen 32 szálas egységet kezel egyben az eszköz. És ezeket szokták ilyen warpoknak nevezni. Én nem találtam jó, vagy nem tudtam kitalálni jó magyar fordítást, úgyhogy én is warpnak fogom nevezni. Valami alegységnek lehetne esetleg nevezni. Ráadásul ebben az a kavarás a KUDA-hoz képest, hogy mivel nem része a KUDA specifikációnak, ezért úgymond elméletileg nem tudjuk megmondani, hogy hány warp van a gépen. Gyakorlatilag persze meg lehet mondani, meg a specifikációból ki lehet nézni, de mondjuk lekérdezni, vagy megállapítani mondjuk függvénnyel nem igazán lehet a warpok számát. Amiért ez fontos lesz, hogy az előbb mondtam, hogy ütemezzük a blokkokat, hát nem a blokkokat ütemezzük, hanem valójában ezeket a 32 szálból álló egységeket ütemezi a rendszer, és ezekkel kell foglalkoznunk, és tulajdonképpen ezt a SIMD modellt fogja használni. Na most, mivel ez a Single Instruction Multiple Data, tehát ezek után azt kell elképzelnünk, hogy egy ilyen streaming multiprocesszor, az ilyen streaming processzorokból áll, ezeket az SP-vel jelöltem, és mivel single instruction multiple data, valójában tulajdonképpen egy ilyen kontrollunk van, egy utasítást betöltünk, és az összes utána ezt fogja, majd ezt a utasítást fogja valahogy végrehajtani. Amit még itt érdemes tudni a hardware-nél, hogy a működés ezeknek a streaming processzoroknak az úgynevezett load-store elvet alkalmazza. Van egy ilyen, ezt úgy szokták nevezni az angol szakirodalom, hogy register file, de nem úgy fájl, ahogy fájl, csak az a lényeg, hogy egy ilyen regiszter csoport, vagy halmaznak is fordíthatnám, és lényegében, hogy amikor a processzornak szüksége van adatra a memóriából, azt nem közvetlenül olvassa, hanem, ugye, ahogy mondtam, ez a load store elv alapján ide tölti be először, innen veszi, majd innen másolja vissza a memóriába, tehát egy ilyen módon történik a használat. Ennek az a tehát ugye ezek után azt fogja jelenteni, hogy ugye minden streaming processzorhoz tartozni fognak ilyen register fájlok, tehát azok a területek, ahol manipulálhatja az adatokat, összeadhat és időlegesen eltárolja meg egyéb dolgok. Egy picike, nagy, attól függ, hogy ki honnan nézi problémával, hogy ez is korlátos, ebből sincs végtelen mennyiség, és ráadásul ezek egy nagyobb területnek a részei. Tehát valójában ezt úgy kéne elképzelni, hogy van egy nagy darab register file, és azokból all részek vannak ezekhez a streaming processzorokhoz hozzárendelve. Újabb hardware korlát fogom mutatni, hogy ez hol fog megjelenni. Ráadásul, ugye, ha már ilyen ütemezés van, tehát ugye egy blokkot, ha éppen várnia kell a memóriából egy ilyen lóztornál a betöltésre, vagy valami hasonló művelet van, akkor ugye azt itt az ütemező az, ezt észreveszi valahogy, és a lényeg az, hogy akkor egy másik blokkot fog esetleg bemásolni, behozni és elindítani. Tehát tulajdonképpen ilyen kontextus váltásokat itt is használ a rendszer, és ennek következtében ugye itt regiszter fájlokból is akár több lehet, úgymond egy-egy ilyen streaming processzorhoz hozzárendelve, mert a különböző blokkokhoz tartozva. Úgyhogy ugye akkor még tovább módosítva, tehát ez nem single instruction multiple data, hanem ugye a szálankénti regiszter fájl miatt itt single instruction multiple thread, ezt már korábban is mondtam, úgyhogy, illetve hát akkor ezek után ugye single program multiple thread lehetne a legtökéletesebb elnevezése ennek a rendszernek. És akkor ezekből van több, sematikusan valahogy így, ugye ezek vannak így összefogva, vannak a streaming multiprocesszorok, amiben vannak a streaming processzorok, és már ide nem rajzoltam be a regiszter fájlokat, mert ráadásul a regiszter fájl az nem, hogy egy streaming multiprocesszoron, hanem az összes között oszlik meg. Ráadásul, tehát ez egy olyan fizikai korlát lesz, hogy elegendő regiszternek kell lennie, hogy az összes streaming processzort kiszolgálja a rendszer. Ha nincs, akkor majd történik valami. Jó, tehát valahogy így néz ki ez a felépítés. Na most, a warpoknak a használata. Tulajdonképpen ugye az ütemező, minek kell ez az ütemező? Hát ahogy már korábban is említettem, azért van egy-két olyan művelet, ahol nem tud azonnal a streaming processzor tovább lépni. Nem tudja azonnal az eredményt megadni, például valamiért várakoznia kell, ilyesmi lehet ugye mondjuk a globális memóriának az elérése, ezeknek a pipeline floating point műveleteknek a végrehajtása, ha valaki esetleg tanult ilyen assemblyben ilyen coprocessor programozást, akkor ez ott ismerős lehet. Tulajdonképpen ugye ott picit hasonlóan ez a grafikus pipelinehoz, beküldjük a utasításokat meg az adatokat, és ők próbálja ugye valamilyen rendszerben, valamilyen módon ezeket végrehajtani, de ez is úgymond eltarthat, és amikor ez eltart egy kicsit, akkor áll a futás, úgymond, hát nem, tehát az egyéb futás áll, a számítás természetesen halad, de ettől függetlenül ez ilyen latency, tehát ilyen késlekedést okoz a továbblépésben, és ezeknél a műveleteknél vannak ezek a csereberék, hogy másik blokkot, illetve most már tudjuk, hogy nem blokkot, hanem warpot fog beütemezni a rendszer. Na most ráadásul ugye ezek szálak vannak ebben, a szálaknál ugye nagyon kevés, viszonylag kevés adatra van szükség ahhoz, hogy ilyen kontextusváltás történjen, úgyhogy a Nvidia ezt úgy szokta nevezni, hogy ezek ilyen zero overhead thread scheduling, tehát hogy a szálakat, mintha zéro idő alatt azonnal ki lehetne cserélni, hát egy picit azért valamit, egy-két dolgot tárolni kell, ilyen regisztereket, meg program counter, de alapvetően semmilyen más dolgot, tehát ez nem olyan, mint egy processzus, hogy a hozzátartozó teljes virtuális memóriát ki kell menteni a merevlemezre, mint amit egy operációs rendszer csinálna, vagy hasonlóan, hanem egész egyszerűen itt a szálat egy-két adattal kidobjuk, és jöhet be a másik szál a warpokon keresztül, tehát tulajdonképpen a warpot dobjuk ki, és egy másik warp jöhet be helyette. Hát igen, itt egy ilyen számítás, hogy akkor ezek a korlátok hogyan jelennek meg, mondjuk a matrix-matrix szorzatunknál. Tegyük fel, itt most megint van egy ilyen képzeletbeli egy CUDA eszköz, hogy a streaming multiprocesszorunk az maximum 8 blokkot, vagy maximum 1024 szálat tud futtatni. Ez külön-külön korlátként is megjelenhet, tehát nem kell, hogy tehát ha már az egyik sértő van, akkor a másik nem is érdekes, de mind a kettőt külön-külön kell teljesíteni, illetve itt most egy blokk az 512 szálat futtathat, és akkor milyen ilyen grid blokk elrendezést használjunk, tehát 8x8-osat, 16x16-os, vagy 32x32-est használjunk. Hát ilyenkor most ez ilyen primitív szorzunk, osztunk, összeadunk, kivonunk, számítás, ugye egy blokkban, tehát most ez a 8x8-as művelet, egy blokkban akkor 64 szál van, ugye egy blokkban maximum 1024-et lehet, ez ugye azt mutatja, hogy elméletileg, ha maximum 1024-et lehet, akkor ha osztom, akkor elméletileg 12 darab blokkot tudnánk, vagy igen, tudnánk futtatni, de valójában nem tudunk annyit, mert ugye belép a másik korlát, ugye, hogy maximum 8-at fog tudni futtatni, tehát ebben az esetben, ahelyett, hogy mind az 1024-et használnánk, ugye csak a 64x8-at, tehát csak 512 szálat fogunk tudni elindítani, a többi az nem lesz futtatva, nem lesz használva. Úgyhogy ez talán annyira nem hatékony. 16x16-os, ugye ez akkor 256 szálat futtatna, itt is, ha visszaszámoljuk, ez 4 blokkot jelent. Ezen feltétel alapján ez kevesebb, a 4 blokk az ugye pont befér a 8 alá, és az is befér a 8 alá, hogy akkor 1024 darabot pont el tudunk indítani belőle. Hát ez már egy kicsit jobb, mert így mind az 1024 szálat használjuk. Az igaz, hogy nem 8 blokkot, hanem 4-et, de ez itt nincs jelentősége. Az, hogy a blokkok száma kevesebb, az nem baj. Az a lényeg, hogy itt a szálak száma, ugye mindenki dolgozzon, és minden nagyobb párhuzamosságot adjon nekünk a futás során. A 32, az pedig ugye pont az lesz a gond, hogy itt a korlátban nem fogunk beleférni, ugye itt a másik korlátban, ebbe az 512-es korlátba fogunk belefutni. Jó, tehát sajnos ezekkel majd számolgatnunk kell. Na most, ha számolgatnunk kell vele, akkor honnan tudhatom, hogy az eszközön mi van? Hát ugye elindítottam a debuggert, és megpróbálhatom megnézni. Ugye a debugger egyébként csak akkor fog elindulni, ha már érvényes CUDA kód van benne, úgyhogy az nem biztos, hogy mindig megy, mert lehet, hogy még megsértem a CUDA kódomat. Lehet tulajdonképpen olyan függvényeket használni a hoston, amelyek visszaadják a különböző paramétereket, tehát le lehet kérdezni ezeket a tulajdonságokat. Ugye első körben például rögtön le lehet kérdezni, hogy hány darab ilyen eszköz van. Ugye van ez a CUDA get device count, ez így megadja, hogy a gépünkben 1, 2, 3 vagy akár hány. Hát lekérdezni le tudom, hogy melyiken indítom el. Ez egy jó kérdés, mert a CUDA-ban nem tudom specifikálni. Az OpenCL-ben egyértelműen meg tudom mondani. Meg lehet, csak én nem tudom... Valami ilyesmi lehet. Valami biztosan van, csak...
Egy algoritmus, egy programon belül akarok több CUDA device-t használni.
Nem tudom, tehát biztos, hogy lehet. Nem, ezt nem tudom megmondani, én nem, sajnos nekem nem volt olyan eszközöm, amiben több GPU lenne, úgyhogy nem tudom megmondani.
És a másik kérdés, jó, aztán mi lesz? A másik kérdésem még az lenne, hogy ezeknek a CUDA device-oknak azért véges a memória.
Igen.
És nyilván ezzel is kalkulálni kezdjük korlát, és igen, akkor, hogyha az én feladatom az meg nagyobb a memóriánál,
az baj,
hogy akkor nekem gyakorlatilag az algoritmus megírásakor kell ezt...
Hát ha egy eszközön van és semmi...
Kapok erre valami támogatást, tehát ami valamilyen, nem, mit tudom, valami virtuális memóriát,
nem, nincs,
oda lehetett mappelni, stb.
Nekem kell, illetve bocsánat, tehát alapvetően, tehát amikor, amit én mutatok, akkor nekem kell mindent csinálni, amikor bemeppelem, mert lehet meppelni, akkor esetleg lehet megoldani, de még ilyet se láttam, tehát szerintem inkább azt mondom, hogy nem. Tehát nekem kell mindent lemenedzselni.
Mert éppen el tudnám képzelni, hogy itt ez hát
olyan... Én nem láttam még, lehet, hogy van, de én még nem láttam ilyet. Én még ilyet nem használtam. És biztos, hogy valahogy meg lehet adni, hogy melyik eszközön futtassam, de nem olyan triviális, tehát nem egy paramétere vagy egyebek, vagy egy környezeti változó lehet, nem tudom. Sajnos én még csak egy GPU-t használtam mindig, úgyhogy, vagy egy hardware-t, úgyhogy nem tudom megmondani. És erre vonatkozó leírás se találtam sehol. Mert az OpenCL-nél ott egyértelmű, az majd látni fogjuk. A CUDA-nál valami van, kell, hogy legyen, de nem tudom mi. És szerintem nem függvényhívás. De lehet, ezt őszintén mondom. Majd utána, ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom, ezt szintén majd meg fogom nézni, mert erre én is kíváncsi vagyok. Na most, ha lekérdeztük a méretet, akkor utána egyesével minden egyes eszközre ugye a különböző tulajdonságokat. Ez egy ilyen jó nagy struktúrába fogja megadni a paramétereket. Persze nem kell fejből tudni, ez le van írva, le van dokumentálva, én csak kiemeltem néhány ilyen esetleg fontosabb kérdezhető, és még nem tudom mi, hogy 100 vagy nem tudom hány darab egyéb tulajdonságot lehet lekérdezni. Na most, hogy ezek a tulajdonságok micsodák, meg honnan jönnek, nem csak lekérdezni lehet, az NVIDIA létrehozott egy ilyen úgynevezett Compute Capability táblázatot, számítási képességeknek a táblázatát, és tulajdonképpen minden eszköz be van valamelyikbe sorolva. Most ők azt a verzió számozást alkalmazzák, hogy szokásos nagyjából, hogy van egy fő, meg egy alverzió szám, egy négy, meg egy minor verzió szám. Tulajdonképpen a fő verzió szám látható itt, hogy 1, 2, 3, 5, lesz a termék ebben megszer, 4-es nincs, nem is volt tudomásom szerint. És akkor ugye a fő verzió, aztán van az alverzió, nem tudom én, 1, 2, 3, 5, és akkor ez alapján, hát ez elég rosszul látszódik talán, de van egy ilyen táblázat, mint hogy a 2. akárhányos, 3.0, 3.2, 3.5, 3.7-es, 5-ös, 5.2-es, és tovább, és akkor a különböző számok, hogy a szálak száma, a blokkok száma maximum XZ, Y irányban, és minden egyéb paraméter, ezt tulajdonképpen ebből a táblázatból ki lehet nézni. Ugye van egy ilyen weboldal, tehát ott is meg lehet nézni, vagy az ember program, tehát ír egy ilyen programot, és ami érdekes neki, azokat szépen egyesével lekérdezgeti, és akkor abból meg tudja, hogy konkrétan mi van a gépében, de ez is ugyanaz lesz. Tehát ez mértékadó, ez betartja, tudomásom szerint, én nem láttam még ettől eltérést, tudomásom szerint az NVIDIA betartja ezt, tehát hogy ahova be van sorolva, amilyen capability-hez, tehát képességhez, az a szerinti eszközöket gyárt, és én még nem láttam ebből eltérőt. Na most, rossz helyen vagyok. Ez volt a... Ez volt a kettes. Igen. Igen. Jó, akkor menjünk egyel tovább. Majd még erre egy picit vissza fogunk térni. Azt nem tudom, miért nem ide tettem. Mindegy.
Hogy ez a hard korlátokkal még mit kell csinálni.
Jó, mátrix szorzást használtuk eddig. Na most, ami mostantól jön, nagyjából az ilyen optimalizálás, vagy jobbítatás, mert tulajdonképpen elméletileg most abba hagyhatnám a kurzust, és akkor mindent tudunk. Hát persze, csak ez ugye az alapvető globális memóriát használjuk, meg semmi fajta egyik dolgot nem figyeltünk, lesz olyan hatékony, meg speedupja algoritmusunk, amilyen éppen sikerült. Hogyan lehet rajta javítani például, mondjuk ezen a mátrix szorzaton? Én kimásoltam azt a fő elemet, amelyikkel úgymond a mi szálunk, egy-egy szál lehetőbb tölti, ugye éppen a forciklusban fogja tölteni az időt. Most ha az indexelés nem tekintene, tehát ettől tekintek, bár egy elég nagy eltekintés, de most egy pillanatra tekintsünk el tőle, hogy ez itt most nem számít, akkor valójában az látható, hogy ugye van két művelet, egy összeadás, egy szorzás, és itt tulajdonképpen két ilyen adatolvasásra van szükség, és ez a globális memóriából jön, ugye a szám, az pedig itt lokálisan volt definiálva a függvényben, tehát ez nem a globális memóriába megy, úgyhogy ezzel most éppen nincsen gondunk, majd erről is beszélünk, hogy miért nincsen ezzel gondunk, tulajdonképpen ez a regisztert fájlban van benne, ez ami a lokális, iszonyatosan gyors regisztert fájlból adódik. Tehát van két műveletünk és két olvasásunk. És akkor szoktak egy ilyen arány számolni, ez a Compute to Global Memory Access, ez a CGMA arányt szokták kiszámolni, de még egyszer, ez most elég durva ettől eltekinteni, de most ez bennünket nem érdekel, most ez az alapvető dolog érdekel. Ebben az esetben elméletileg itt egy ilyen 1:1 arány van, nagyon elméletileg. Na most ha ez tényleg egy ilyen 1:1 arány, akkor viszont az a problémánk, hogy ugye, ha például ezekben az NVIDIA eszközökön, vagy amit itt mintapéldaként használok, ez a memória átleteli sebesség a globális memóriából a streaming multiprocesszorokhoz, ugye ezzel a load store technikával, ez a 200 gigabyte per szekundum, egy float, az mondjuk 4 byte-on tárolunk, akkor ez azt jelenti, hogy egy szekundum alatt ugye 50 gigabyte-nyi adatot tudunk csak beolvasni, 224-jel, és akkor ha 1:1 itt a megfeleltetés, akkor ez azt jelenti, hogy 50 gigabyte-i memóriát tudunk beolvasni, és akkor 50 gigaflopot tudunk csak futtatni, amivel pedig az a baj, elméletileg nincs vele baj, egy baj van vele, hogy ennél sokkal többet tud egy eszköz általában. Tehát mondjuk egy ilyen K40-es, ha jól olvastam ki a dokumentációt, akkor mondjuk ilyen 5000 gigaflopot is tud bizonyos körülmények között. Vagyis, amire ezzel próbálom demonstrálni, csak ilyen picit ilyen gagyi, vagy egy kicsit ilyen alapvető módon, hogy hát azért ugye ez a memória elérés, azért ez tényleg a gyilkos dolog, ezt valóban kerülni kellene, bár ez jobb, mint mondjuk egy PCI Express, meg egyéb dolgok, de azért ne használjuk már ezt a memóriát, nem lehetne e valami mást kitalálni. Hát de a GPU-knak a memória szerkezete egyébként komplexebb, mint amiről eddig beszéltünk. Eddig arról beszéltünk, hogy vannak a szálak és van a globális memória. Pont. Hát látható, hogy nem igaz, ennél sokkal több minden van. Ugye a workbookból most már tudjuk, hogy van ez a register file, tehát van minden szálhoz tartozik ebből a register file egy elkülönített rész, ami önálló regisztereken rendelkezik, csak az a szál fog hozzáférni. Lesz egy ilyen share memory, egy megosztott memória, ami itt látható, hogy az egy blokkon belüli, ugye itt akkor most már látszódik, hogy nem csak az ütemezésben hasonlóan viselkednek a szálak, hanem a megosztásban is. Tehát csak egy blokkon belül tudok megosztani ezen a share memórián keresztül adatot, de ez már gyorsabb lesz, mint a globális memória. És akkor vannak egyéb memóriák, van ilyen konstans, textúra memória, ezek lényegében a OpenGL-ből származnak, majd remélem lesz rá idő, és akkor mutatok is rá példát, hogy lehet ezt használni, és valóban gyorsít a algoritmuson, és valóban gyorsabb lesz a működése. Igen, hát nagyjából ugyanez van leírva, hogy a globális ez a off-chip, ez írható, olvasható, a konstans memória az gyors lesz, nagy sebességű viszont csak olvasható lesz, hogy a nevében benne van, a register file-ról már beszéltünk, ezek a nagyon gyorsak, és szállanként vannak, a shared memória pedig ugye a blokkok közötti adatcserét is meg tudja valósítani. Tehát azt kéne megoldanunk, hogy ne a globális memóriából dolgozzunk állandóan, hanem valahogy csökkentsük a globális memória eléréseknek a számát. Ugye, mert ha már nem, hogyha mondjuk nem kell kétszer olvasni, hanem már csak egyszer kell olvasni, akkor hát lehet a felére leszorítani a sebességet. Tehát tényleg itt a szorzók azért elég jól megjelennek, úgyhogy lehetne esetleg a regisztereket használni. Hát a regiszterekkel az a baj, hogy azért ez egy elég korlátos dolog, tehát az abból nem lesz annyi, mint ami nekünk kelleni szokott. Amiből több szokott lenni, az például ez a share memória. És hát ezt fogjuk, ha minden igaz, majd a továbbiakban megnézni. Előtte még itt egy-két gondolat. Ugye itt megint a CPU-GPU sémája. Ugye itt látható, hogy a processzorban itt van a control egység, egy vagy több alulegység, amit ugye vezérel. Itt viszont ugye az történik, hogy a control egység az több streaming processzornak adja meg, hogy milyen ütközést kell végrehajtania. Ők ugyanúgy kommunikálhatnak a memóriával. Egyenként is, ez a globális memória elérés, és akkor ez jelenti az on-chip, tehát hogy a chipben van rajta, hogy itt van még egy ilyen shared memória, és ezen keresztül akár ugye itt a egyes szálak, processing egységek is tudnak egymással kommunikálni, tehát egyik oda másol adatot, másik még kiolvassa onnan a adatokat. És itt látható az összes lehetséges kombináció. Itt három dolog van definiálva, a memória, a hatókör, illetve az élettartam. Ugye az élettartamnál két dolog van, a kernel, illetve az alkalmazás. Ugye a kernel az azt jelenti, hogy kernel élettartam, hogy a kernelben kell deklarálni, és két kernel intása között nem őrzi meg a tartalmát. Tehát nem marad meg, hanem tehát újra kell őket inicializálni esetleg. Az alkalmazás esetében pedig a teljes alkalmazás futása alatt megmarad a lehetőség. Most ezek után ez az látható, hogy ugye az ilyen csak a szálban érdekes, ezeket úgy nevezik itt, hogy automatikus változók, de nem tömbök. Tehát mondjuk egy ciklusváltozó, vagy valami hasonló, ezek azok, amelyek a regiszterbe kerülnek. Ugye a hatókörre csak a szál éri el, senki más nem tud hozzá nyúlni, minden kernel intásnál természetesen új lesz. Most lehetnek úgynevezett ilyen automatikus tömbök is, ezt úgynevezett lokális memóriába teszi, majd ezt mindjárt fogom pontosítani, hogy ez mit jelent. Elméletileg még gyakorlatilag csak a szálak érik el, kernel megint, kernel újraindítása inicializálja. Most ez lesz az érdekes, a globálishoz képest ugye shared memóriát, hogyha akarunk használni, akkor ide bekerül egy ilyen kulcs szó az adott változó tömb vagy adat elé, hogy shared, és akkor ez ugye a shared memória az on-chip memóriába fog kerülni, és a blokk minden szála elérheti a teljes, ezt az így deklarált shared memóriát, de egy blokkon belül kernel a hatóköre, a globálisról már beszéltünk, ott ugye a hatókör az grid, a globális memóriát az egy griden belül levő szálak szabadon írhatják, olvashatják, és akkor van ez a konstans memória, ez is grid hatókörrel rendelkezik,
de csak olvasható. Tehát ugye írni nem lehet. Ez azt jelenti, itt a Konstansnál, hogy egyszer, amikor elindul a hostom, akkor ő bemásolja a Konstans memóriába az adott értéket, és utána, amikor elindítottam a kernelt, akkor a kernel belül onnan olvashat, de nem írhat oda. Csak egyszerűen adatokat olvashat ebből. Viszont gyorsabb lesz, mint hogyha a globális memóriából olvasnék. A compute capability-től függ. 64 kilobájt kb. Tehát nincsenek meg a bájtos tartományban emlékeim szerint. Legalábbis ezek a kártyák, bocsánat, a kásokat nem tudom, azok lehet, hogy talán meg a bájt, de Terráról biztosan nem beszélünk. Tehát a register file az is ilyen kilobájtos, ez talán megabájt, ez lehet nagy, ez meg mondjuk a globálnak egy picit kisebb, tehát mondjuk a fele vagy tizede, nem tudom, körülbelül valamilyen emlékeim szerint körülbelül ilyen tartományos szokott lenni. De sajnos mindig az eszköztől függ, tehát amilyen eszköz, amilyen a leírás, az van benne. Igen, ugye ezek a regiszterek, erről beszéltünk. Amit ugye itt kiemelnék, ezek az automatikus tömbök. Ugye ezek nem a regiszterekben tárolódnak, tehát akkor beszélünk ugye, csak hogy tiszta legyen, erről az automatikus tömbről. Amikor ugye van egy ilyen kernelem, függvény paraméterekkel, és itt ugye ez a regiszter, amikor azt mondom, hogy a kernelen belül egy lokális változót deklarálok. Ugye, ha valaki tanult ilyen programozást, akkor tudja, hogy ezek valójában általában a vermen szoktak tárolódni. Itt most nem a vermen, hanem ebben a register file-ban tárolódnak. És ha most ide írnék egy ilyet, hogy int a 10, akkor ez egy lokális tömb. Ezek az mindezet, amit itt kineveznek, hogy automatikus tömbök. Most ez nem a register file-ban tárolódik, hanem elméletileg ugye a globális memóriába, és abból különít el külön még területeket minden egyes szálhoz. Hát az NVIDIA azt mondja, hogy ilyet soha nem kell használni. Ha ilyet kell használni, akkor ott már valami baj van, ott az algoritmust akkor át kéne szervezni, vagy valami egyéb párhuzamosítás lehetséges, mert ezekre nagyjából soha nincs szükség. Hát ez vagy igaz, vagy nem. Nekem, én egyelőre igazat adok neki, amikor én használtam, akkor én még mindig el tudtam kerülni, vagy nem volt rá eddig még szükségem. Persze lehet ellenpéldát is hozni, gondolom én. Hát nincs is értelme. Tehát rekurzív függvény nem lett párhuzamos. Ugye, én szerintem, ha tényleg úgy van minden, ahogy az NVIDIA mondja, akkor nem, mert a register file-ban felülíródik. Most azon gondolkozom, hogy volt-e, hogy van olyan korlát, hogy rekurzívan meghívhatja-e, de meghívhatja magát, mert lehet mit deklarálni függvényt, hogy host meg device típusú is, tehát lehet, elvileg lehet rekurzív függvényt írni, csak nem fog működni, hogyha ilyet használ, szerintem. Hogy nem lenne szabad. Tehát nem tudom, akkor mit talált ki az NVIDIA arra, hogy mégiscsak működjön. Mert ezen szabályok alapján nem lenne szabad. De mondjuk eleve párhuzamos programnál azért egy rekurzív függvény az nem túl gyakori. A shared memória, majd erre fogunk koncentrálni. Ugye egy blokkon belül a szálak osztozhatnak, és gyors lesz a elérése. Konstans memória, szintén fogok róla beszélni. Ez az ábra pedig csak próbálom ezzel szemléltetni, hogy akkor másik szemszögből hogyan történnek, akkor hogyan viszonyulnak egymáshoz ugye a memóriák. Ugye itt azt próbálom ezzel a két nagy, ezzel a körrel, meg ezzel a ellipszissel, ugye hogy itt van a host, itt van a GPU eszköz, és akkor a globális konstans meg textúra memóriához mind a host, mind a device hozzáférhet. A host mondjuk felmásol, a device használ, vagy fordítva is lehet. Viszont, ahogy itt látható, hogy ugye blokk szintű elérésbe tartoznak ugye ezek, és akkor, vagy bocsánat, nem, grid szintű elérés az a egész, ugye itt ez a rózsaszín, és akkor a blokk szintűn vannak ugye a shared memória, és itt pedig már ugye a szál szintű, a regiszterek, illetve ez a lokális memória, ami a globális memóriából kihasított automatikus tömböknek szánt terület. De ugye ez, amit, ahogy mondtam, ezt nem, a NVIDIA egyáltalán nem javasolja, hogy használjunk. Ilyet lassú lesz, tudnélik, hát ugye globális memóriából jön. Jó, úgyhogy ez az ábra ezt próbálja szemléltetni, vagy ugyanez az ábra még másképpen, mert hát attól függ, hogy ki hogyan érti jobban. ugye itt a host globális konstans textúrába szabadon megy a írás-olvasás innen, itt viszont ugye például ez már azt is elárulja, hogy a konstans is, ezt már említettem, hogy innen csak olvasni lehet, és a textúrából is majd csak olvasni lehet ebben az értelemben, és akkor az egészet még itt persze majd megbolondítja a cache, de
azzal most én nem akarok különösebben foglalkozni.
És a regiszterek és a shared memóriák, azok pedig ugye itt vannak. Tehát a regiszterfájl és a shared memória az egy ilyen streaming multiprocesszorhoz tartozik, és ugye egy blokk shared memórián szépen osztozik. A regiszterek meg úgy osztoznak, hogy mindenki kap belőle egy darabot, de egymáséjába nem látnak bele. Itt meg egy darabot kap az összes szál a blokkban, és belelát mindenki ebbe a területbe.
Na most, az jönne most, hogy akkor a matrix-matrix szorzatot javítsunk rajta, hogy ne a globális memóriában dolgozzon, mert ugye ennek az elérése lassú, hanem daraboljunk, tehát vegyünk kisebb egységeket, ugye mert a globális memória az mondjuk megabyte, még a shared memória az csak kilobyte, és akkor ebbe a kilobyte-osba kisebb egységekben hogyan lehetne hát ugye számítást végezni párhuzamosan. Hát ezt úgy próbálom szemléltetni, hogy itt van egy ilyen 4x4-es matrix. Itt a színekkel azt próbálom bemutatni, hogy mondjuk ennek az elemnek a kiszámításához ugye kell ez a sor, meg ez. Ennek az elemhez ugye kell ez a sor, ugye a kék, meg ez a okker sárga, vagy sárgás jellegű elem. És ha tulajdonképpen megnézzük, hogyha ezt szálakkal játszanánk el, most még egyelőre a shared memóriáról nincs szó, hanem csak arról, hogy globális memóriából olvassuk ki, akkor hogy melyik szál milyen számítást végezne. Ugye itt most azt mondom, hogy van négy ilyen szálam. Hát nem fogom levezetni, le lehet játszadozni, hogy itt szépen tulajdonképpen egyesével melyik mit fog csinálni. Tulajdonképpen, tehát most erről a négyről beszélünk, ugye a A00-as adatra, ugye ez egyszerűen sorszorozva oszloppal, egyszer szükség lesz ennek a kiszámításához, meg szükség lesz ennek az elemnek a kiszámításához is, ahogy itt látható, ugye a színekkel. Tehát tulajdonképpen ez a táblázat igazából csak azt próbálja demonstrálni, hogyha szépen így végigjátszunk erre a néhány elemre, de tovább is lehetne játszani, de mondjuk csak erre a négy szárra, most a teljes matrixból, most csak ezt a 2x2-es elemet nézve, akkor azt látjuk, hogy mindenhol, ugye tulajdonképpen minden elemre, persze szállanként különböző esetekben, meg más időpontban, de minden adatra kétszer van szükségünk. Tehát valójában ugye ő ugye egy külön szálakról van szó, ő is betölti a globális memóriából, meg ő is betölti a globális memóriából, és akkor ez tulajdonképpen ebben az értelemben lassú lesz, mert kétszer fordulnak ugye a szálak a globális memóriához, és ezt kéne valahogy megoldanunk, hogy nem lehetne azt, hogy egyszer töltjük be, és akkor a kettő helyett már csak félszer fordult, vagy egyszer fordultunk ugye a globális memóriához, és akkor ezzel gyorsítunk. Hát ezt úgy próbáljuk majd elérni, hogy azt mondjuk, hogy osszuk fel a mátrixokat, most itt ezt a 4x4-est ilyen 2x2-es blokkokra, és az adott elemeket tényleg csak egyszer töltsük be, azzal végezzünk számítást, tároljunk dolgokat, ahol éppen szükséges, és akkor így menjünk végig mondjuk a blokkokon, és persze ugyanaz az eredményt akarjuk kapni, hiszen azért az nem szabad, hogy mást kapjunk. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy egy ilyen shared memóriát fogunk használni a rendszeren. Ugye itt azt próbálom levezetni, hogyha valóban veszek ilyen, ez a S betűs index, ez a shared memóriát jelenti, hogyha tényleg azt mondom, hogy van ez a 4x4-es mátrixaim, ezeket szeretném összeszorozni, viszont lefoglalok ilyen 2x2-es három darab 2x2-es ilyen területet, ez a C nem is kell, bocsánat, csak az A meg a B fog kelleni, tehát lefoglalok a shared memóriában ezeket egy külön területet, akkor hogyan lehet lejátszani ugyanezt a szorzást, ugye, hogy sorszorozva oszloppal. Hát tulajdonképpen azt próbálom itt bebizonyítani, hogyha tényleg úgymond ez a szál, ugye mindegyik szál szinkronban fut, viszonylagos szinkronban, majd erről beszélünk, betölti, mindenki tölt valamilyen adatot, a neki megfelelő adatot betöltjük itt a shared memóriába, itt a következő lépésben mindegyik szál, tehát nem csak az A-ból, hanem B matrixból is betölti a shared memóriába. Most én nem tettem pseudokódot, vagy konkrét C kódot, tehát azt kell elképzelni, hogy négy szálam van, mindenki betölt egy A adatot, utána mindenki betölt egy B adatot.
ez, amit itt a következő táblázat próbál szemléltetni, akkor lényegében azt lehet csinálni, hogy írunk rá egy algoritmust, hogy ezzel a négy adattal milyen al vagy részeredményt lehet meghatározni. Ezt ilyen CS, tehát ez is a shared, most a shared memória, bár nem kell, hogy shared memóriában legyen, de például shared memóriában van mondjuk, ez a 0-0-as, 0-1-es, 1-0-as, 1-1-es elemet fogja kiszámolni, de csak részeredmények lesznek, mert ugye kell a további része is ugye a... tehát nem csak ez a két mátrix kell, hanem ugye kell a másik kettő darab mátrix is. Viszont amit próbál ez az ábra szemléltetni, hogy ha ez a betöltés megfelelően megtörtént, akkor a számítás az ugyanaz. Tehát itt, ami indexeket meg adatokat látunk, akkor ez teljesen ugyanaz, csak itt erre a négy elemre, itt meg egy másik négy elemre, tehát amit éppen betöltöttünk, de a számítás az ugyanaz. Vagyis egy olyan kernelt kéne írnunk, itt a shared memóriánál, ami ezt egyszer kell megírnunk, tehát nem kell arra figyelnünk, hogy a mátrixnak melyik része, hanem ezt csak egyszer kell megírnunk, és utána már csak azzal kell foglalkoznunk, hogy arra kell figyelni, hogy a megfelelő adat legyen mindig betöltve. Igen, hát így ezt mondtam, hogy minden szál másol adatot, mindenki egyet, és minden adat csak egyszer kerül bemásolásra, úgyhogy ha itt egy ilyen, hogy mekkora, most én a 2x2-essel mutattam meg, de ha ezt lehet növelni egy bizonyos szintig, akkor tulajdonképpen lehet javítani, annyi szorosára lehet tulajdonképpen elméletileg gyorsítani, ahány szorosára itt ezt a shared matrixot használom. Most maga a matrix szorzás a shared memóriával ez valahogy így néz ki. Hát ez ugye lehet, hogy komplex, de nem annyira komplex, szerintem mindjárt megnézzük. Ugye az eleje egyértelmű, ez csak annyi, hogy kernel, ez a függvény, itt vannak a paraméterek, ami bejön, most nem n, hanem viccel jelöltem. Itt van lényegében ugye a shared memória deklaráció, ez tulajdonképpen ugye azt mondja, hogy ezt a függvényt fogja minden szál elindítani, mindegyikben van deklarálva, de ez nem azt jelenti, hogy minden szálhoz külön-külön lesz egy ilyen shared memória, hanem az egy blokkba tartozó szálak egy darab ilyen shared memórián fognak osztozni, ami egy általam választott, ez egy ilyen makróval van definiálva, általam választott méret. Most jelen esetben itt az előző példát véve ez egy 2x2-es méretnek fog megfelelni. Na most a következő lépés ugye itt, mivel ilyen kétszer, ugyanaz a mapping van, mint az előzőekben, tehát ez a kétdimenziós mátrixnak a meppelése a kétdimenziós grid és szál szerkezetre. Ez ugyanaz, csak itt egy picit másképpen írtam föl, itt elneveztem ilyen változókat. Ezek a regiszter változók, és akkor itt kiszámolom, hogy melyik sor, melyik oszlopáról van szó, amit ez a szál, az aktuális szál majd számítani fog. És tulajdonképpen a lényeg az itt van, hogy egyszer itt lesz az adatbetöltés, erre majd mindjárt visszatérünk, utána jön egy szinkronizáció. Ugye ez fontos, hogy ahogy mondtam, a blokkban lévő szálak tudnak csak összeszinkronizálni. Ami nem baj, mert csak a blokkban lévő szálak tudnak a shared memórián keresztül ugye, adatot megosztani. Tehát itt mindenki egy saját adatot fog betölteni. A 0-0-as a 0-0-át, az 1-1-es az 1-1-et, és így tovább. Itt szépen mindenki a megfelelő helyről ugye betölti az adatot egyszer, ezek a shared memóriába kerülnek. Itt megvárjuk, hogy mindenki befejezze a shared memóriába való másolást. Ugye, ahogy mondtam, itt valójában nincs single instruction multiple data, tehát nincs ilyen tökéletes lépés, hanem pici eltérés lehet közöttük, és ezért kell itt szinkronizálni, mert ha ezt nem teszem ki, akkor még valaki éppen betölt, de valaki már esetleg itt éppen használja. Ugye, miért mondom, hogy valaki itt éppen használja? Mert ez ugye itt a használatnál ugye a shared memóriás tömböket fogjuk használni, és ez azt jelenti, hogy annak már minden eleme az aktuális helyes értéknek kell lennie, és ha ezt itt nem várom ki, akkor még egy másik szál éppen nem töltött be, de itt már kiolvasom, ami ott van benne. Ami vagy szemét, vagy az előző futás eredménye, vagy valami egyéb dolog lesz. Tehát itt ezért van ez a szinkronizáció, hogy a blokk várja be, blokkbeli szálak várják be egymást, hogy a shared memória az minden szépen ki legyen töltve. Akkor ugye itt van leprogramozva az egy algoritmus, amit a szorzásnál ott szépen el kell játszani. Ez ugye itt egy C változóban fogja eltárolni. Itt megint bevárunk mindenkit. Azért várunk be, mert ha ez itt nincsen, akkor itt a for ciklusnál az is előfordulhat, hiszen még egyszer nincs tökéletes szinkron. Ha itt valaki még számol, de egy másik szál már gyorsabb volt, és éppen elkezdeni felülírni a, neki még a számításra szükséges adatokat. Úgyhogy ezért van itt ilyen szinkronizáció. Ez, egyébként ez mindig rontja a hatékonyságot, tehát ha muszáj szinkronizálni, akkor muszáj. Ettől függetlenül azért ez rontja a hatékonyságot, mert ha ugye futhatnának szabadon párhuzamosan, akkor ugye nem kell ilyen bevárásokat csinálni, de itt muszáj egész egyszerűen, tehát itt, ha csak nem valami más módon végeznék a szorzást, itt kötelező, hogy legyen ilyen szinkronizáció. És aztán a következő lépésben ugye a következő blokkot fogja betölteni, és ezt próbálom majd itt mindjárt demonstrálni egy ilyen slide sorozattal. Tegyük fel, hogy ugye, ahogy így mutattam, így jönnek a blokkok, szépen szorozgatják, a saját eredményeiket eltárolják, és a legvégén utána mindenki ide bele fogja írni a C-be az eredményét. Ez látható ott legalul. Ez látható itt legalul, hogy mindenki, ugye ne felejtsük el, hogy egy szál a C-nek egy elemét számolja ki, azért tudtam belőle ilyen regiszterváltozót csinálni, itt számolja, az mindig akkumulálódik, hozzáadódik, és a legvégén tároljuk csak el, tehát nem kell, hogy ide, itt ebben a for cikluson minden alkalommal visszatároljuk a C változó, vagy a C matrixban. Mert mindenki csak egyet számol, ez a szál is csak egyet számol, és azt kell akkumulálni ebben a regiszter változóban. Most ez van itt a következő néhány sorban leírva. Azt nézem csak, hogy mindent elmondtam-e. És akkor itt a slide sorozatra próbálom majd demonstrálni, hogy mi is történik. Egy picit nagyobb árakat, vagy nagyobb mátriszokat mutatok. Itt vannak ugye ezek a blokkok. Azt szeretném, hogy ez legyen majd egy shared memória, meg egy shared memória, és ezeknek a szorzatai fognak majd is szépen menni, és az kell, ugye bár én berajzoltam ezeket, de ez ilyen szaggatott, meg egyebek, az az egy szál, amit mi vizsgálunk, az ebből az egészből semmi más nem fog csinálni, mint ezt a fekete értéket számolja ki. Jó? Na most. Igen, itt van az én minta példám, ugye, hogy konkrétan bejelöljem, hogy akkor melyik értéke, hogy milyen értékekről van itt szó. Ugye ez a TXTY, ez a thread, tehát a szál azonosítót jelenti. Ugye az X irányú megy 0,1, Y irányú pedig 0,1,2. Tehát ugye most erről a szálról beszélünk, hogy ez hogyan végzi a műveletet. Igen, erről nem beszéltünk még, tulajdonképpen ugye itt az indexelés lehet még érdekes, hogy ugye az adott elemet hogyan lehet kiválasztani. Hát amikor először indul ez a, vagy amikor éppen elindul ez a számítás, akkor ugye az, a for ciklusban ugye az i változó fog folyamatosan változni. Tehát itt az i ciklus ugye annyiszor fog lemenni, ahány ugye a vix, ez a teljes matrix szélesség osztva ezekkel a blokknyi szélességekkel, ezekkel a sermőúgy szélességekkel. Tehát, hogyha veszem a mostani példámat, ugye itt van ez, hogy a vicc osztva ezzel a tile viccel, vagy szélességgel, tehát itt 1, 2, 3, 4, 5-ször kell ennek lefutni a lényegében. És akkor most az első lépés, ugye, hogy erről a szálról beszélünk, amit a feketét számolná, és i egyenlő nullával, tehát a legelső ilyen al blokkról, akkor tulajdonképpen itt azt kell látni, hogy ahhoz, hogy ugye ezt az értéknek egy al értékét ki tudjuk számolni, ahhoz erre a két vörös értékre lesz szükségünk. Ezt kellene betölteni, és ezeknek a pozícióját kell meghatároznom. Hát ez van itt a DA-ra, tehát az A az mindig ez, a B pedig ez a felső, ez van itt szépen meghatározva. Ugye ez azt mondja, hogy a itt egyszer ez a rho szor vicc. Ugye a vicc az a teljes matrix szélesség, a rho pedig ugye azt mondja, hogy hanyadik sorban vagyunk ugye ebben a matrixban. Hát ebben a sorban vagyunk. Tehát tulajdonképpen a linearizált adatszerkezetben ez az első rész, az ezt a sok sort itt, amit ki van fejtve linearizálva, azt mind átugorja, és úgymond most éppen itt tartunk. Ehhez adódik hozzá, hogy hanyadik ilyen blokk blokkot processzáljuk. Hát most éppen a nulla négy, tehát ez itt első menetben nulla lesz, mert nullászor akármi az ilyen nulla, plusz a tx. Tehát ez itt valóban ezt a piros elemet fogja jelenteni. A b az pedig nagyon hasonló lesz, abban az értelemben, hogy ugyanezt kell itt kifejtenünk, csak itt az látszódik, hogy itt a képlet az egy picit abban az értelemben más lesz, hogy itt is ugye át kell ugranom ezeket a sorokat, ami a linearizálás miatt ugye ki van fejtve, tehát első, második, stb. Sorok. Ugye ez itt látható, hogy ez a i-szer tájl vicc, hát most az i az éppen nulla, úgyhogy itt igazából csak a ty fog maradni, és ez a ty szorozva a szélességgel, plusz a kolumn mérete, ugye az ezt fogja még itt majd hozzáadni. És akkor így elméletileg ezt az elemet, gyakorlatilag is ezt az elemet fogja bepozícionálni nekünk a számítással. És ha ez a szál, aki ezt a fekete elemet számolja, ezt a vörös elemet fogja betölteni. Na most ezt nem vagyok benne biztos, hogy mindenki érti-e vagy látja-e, hogy az történik, hogy jelen esetben ugye itt van egy blokknyi szálam, amelyek osztoznak a share memórián, ők osztoznak, és tulajdonképpen én most egy szálról beszéltem, erről a feketéről, aki betölti ezeket a vörös elemeket a shared memóriába, de ugyanebben a pillanatban a többi szál is a neki megfelelő elemeket fogja itt szépen betöltögetni. Tehát ez, amikor ott a for ciklusnak az elején vagyunk, hopp, itt, ugye ez egy szál van fölírva, de ez annyiszor történik, ahány szál van a blokkban. Tehát itt van az, hogy egy ilyen kis alblokknyi adat egyszerre betölti mindenki a saját azonosítójának megfelelő saját kis adatot. Jó, tehát itt azt fog történni az első lépésben, hogy ezekből a blokkokból szépen mindenki betölti a shared memóriába az adatait. Mi persze erre a vörös elemre, meg erre a fekete elemre koncentrálunk. Na most ugye itt jön az, hogy persze ahhoz, hogy ezt a fekete elemet ki tudnánk számítani, ugye itt mi nem foglaltunk le a C-ben, de egy jelöltem, és csak azért ilyen fehéren, hogy mert valójában ez nincs lefoglalva, ez valójában csak egy egyszerű regiszter, egy C-változó. Tehát ahhoz, hogy ezt kiszámítsam, ahhoz ugye az összes, a teljes sor, teljes oszlop kell, bár én, mint regiszter, csak ugye őt töltöttem be. És akkor itt jön az, hogy viszont a shared memórián az adott blokk összes szála az osztozik. Vagy megosztják egymás között. Tehát mivel itt mindenki egyszerre betöltötte, ott volt az a szinkronizációs lépés, megvártuk, hogy a betöltés megtörténjen, rendelkezésre áll ezekben az al elemekben az összes elem, és akkor így végre tudjuk hajtani ezt a szorzatot. Tehát az én, mint szál, aki ezt próbálom meghatározni, az összes adat rendelkezésre áll, és ugye most akkor a számításnál, ennél a for ciklusnál már nem a globális memóriából olvasok, hanem a shared memóriából, ami sokkal gyorsabb, nagyobb átviteli sebessége van, és így tovább. Tehát ezt itt egyenként összeszorzom, és akkor itt kapok egy értéket, amit a C-ben eltárolok időlegesen a regiszterben. És akkor jön a következő lépés, ugye az a for ciklus. Itt ez a for ciklus, tehát itt volt a betöltés, szinkronizáltuk, megvártuk. Itt van ugye ez a skaláris szorozat, hogy elemenként összeszorozunk, de a shared memóriából. Szépen összeszorozunk, megvárjuk, míg ezt mindenki befejezi a blokkon belül. Jön a következő, i egyenlő 1-jel, tehát megnöveljük most már az értékét. Vagyis akkor ugye most már nem a nulladik blokk, hanem az egyes indexű blokkok következnek, és ugyanaz fog történni, hogy ugye, ha azt a képletet az ember behelyettesíti, ugyanez fog kijönni szépen, hogy a pozícionálásból most már ebből a blokkból fogunk itt olvasni, meg itt olvasni. Tehát én, mint a TX egyenlő 1, TY egyenlő 2-es szál, az ezt az adatot fogja beolvasni a shared memóriába, de velem együtt, velem párhuzamosan az összes többi szál is olvas, ők is ide bemásolják, szinkronizálunk, megvárjuk, míg mindenki beolvasta, utána összes adat rendelkezésre áll, a shared memóriából kell olvasni, és nagyon gyorsan, szépen lehet olvasni, és akkor ennek a további részeredményét hozzá tudom adni a számításhoz.
aztán jön a harmadik, betöltés, szinkronizálás, számítás, negyedik, ugye itt lehet követni az indexelést, és az utolsó elemnél ugyanúgy beolvasunk, kiszámoljuk, és hát utána a legvégén még ugye, amikor van ez a C értékünk, amikor végeredmény megvan, ugye én, mint szál, a TX egyenlő 1, TY egyenlő 2-es szál, én csak ezt számoltam, a többi az nem érdekelt engem, ezek csak ilyen segítségek voltak, a legvégén viszont az eredményt be tudom írni a globális memóriába, de ugye csak egyszer kellett a globális memóriába beírnom, az mondjuk eddig is így volt, de az olvasásnál megspóroltam ezeket az olvasásokat. Hát az a helyzet, hogy ez egy megoldás. Ezt lehet, csak hát nem tudom mennyire látszódik, hogy azért egy picit itt már picit nagyon, itt már ügyesnek kell lenni, trükkösnek kell lenni, el kell gondolkodni, hogy mit hol tárolok, hogyan férek hozzá, lehet-e felírni olyan képletet, amivel tényleg így azonos módon töltöm be az adatokat, ki tudom-e számolni az indexeket, és ha igen, akkor viszont egy nagyon jó kis gyorsulást lehet elérni ezzel a megoldással. Ez tényleg körülbelül egy ilyen 1.9-es, 2-szeres gyorsulást fog eredményezni. Hát a kettőt nem pont, de mondjuk 1.9-es, 1.8-as, tehát 1.8-szorosra fog gyorsulni. Tehát tényleg fog tőle gyorsulni a megoldás.
Az, hogy a tájvédelekről, hogy az gondolom, hogy van
függő. Igen.
A memória mérete függő, és nyilván, ha a hordozó protokoll is felmegyed, a különböző kártyákban működik, akkor ezt ki kell számolni az elején, tehát meg kell kérdezni.
Igen. Hát ugye ez a tipikus esete, hogy gondolkoznom kell, hogy érdekel-e, hogy hordozható. Ha igen, akkor lehet, hogy a legkisebb közös többszöröse kell beállítanom, vagy parametrizálnom. Vagy pedig azt mondom, hogy nem érdekel, K40-esen ennyi belefér, és akkor hadd menjen. Bocsánat? Ez? Ezt kapcsoljunk ki akkor? Most be van? Most viszont be van kapcsolva. Ja, de hogy le fog merülni. Jó, oké. Több minden lesz a kezemben. És akkor be van kapcsolva? Jó. Na, tehát akkor... igen, hát a korlátok szokás szerint ez sajnos ilyen. Tehát a kudánál egész egyszerűen ugye alacsony szinten vagyunk, ami korlát van, az be kell tartanunk. Itt tulajdonképpen igen, egy olyan mintapéldát hoztam, vagy próbáltam ide fölírni, hogy ha mondjuk ez a streaming multiprocesszor 1536 szálat engedélyez egyszerre futtatni, és akkor most nézzük le a regiszter fájlokat, 16384 regiszter fájl, vagy regiszterem lehet egy ilyen regiszter fájlban, akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ha meg akarom nézni, hogy ha tényleg minden egyes szálat el akarok indítani, akkor arról van szó, hogy ugye elosztva egymással megkapom, hogy tulajdonképpen ez a program, ha 1536 szálat szeretnék ennek a kernelnek elindítani, akkor tulajdonképpen nem lehet több, mint 10 regiszter, tehát nem használhat többet, mint 10 regiszter. Ha mégis többet kezdene el használni, akkor csökkentenem kell, nem fog tudni annyi szálat elindítani. Ugyanígy például ugye a shared memória is egy korlát lehet, ugye ez a 16 kilobyte például, és akkor mondjuk a shared, vagy a streaming multiprocesszor maximum 8 blokkot tud kezelni, akkor így megint ugye visszaosztva maximum 2 kilobyte-os shared memória lehet ugye megosztva. Ha 5 kellene, akkor már nem fog tudni csak például 3 blokkot elindítani, mert ugye 3x5 az 15, és ugye csak 16 áll rendelkezésre. Na most itt van további példa is, ez mondjuk a matrix szorzás esetében. Igen, ugye ha egy 16x16-os tile méretet használok, tehát ilyen blokk méretet, akkor ugye tulajdonképpen, ugye, ha egy float az mondjuk 4 byte-os, akkor ugye 1 kilobyte shared memória kell nekünk, ugye, ahhoz, hogy tároljuk, viszont
hát nem is tudom miért, ez az A meg a B akart lenni, ez itt megint egy hiba, ez az A meg a B shared memória akart lenni, és akkor tulajdonképpen összességében ugye 2 kilobájt kell, vagyis ha 16 kilobájt van, akkor itt megint lehet 8 blokkot futtatni, de például 10 blokkot már nem lehet, vagy nagyobb mennyiséget. Tehát ezek mind-mind itt szépen megjelennek, lekérdezhetők, tehát ebben a device property struktúrában benne vannak, ez a register per blokk, shared memória per blokk, ezek ugyanúgy dinamikusan a programból lekérdezhetők. Ami esetleg még itt előjöhet, és ez érdekes lehet, hogy a példa, amit én mutattam, az fix méretű. Ez a megoldás volt, hogy a kernelen belül egy ilyen shared memóriát fixen deklaráltam, hogy 16x16, vagy 256 bájtos, vagy valami egyéb méretnek felel meg. Előfordulhat, hogy nem tudom előre megmondani, a kernel indításánál ott muszáj megmondanom, de csak ott akarom megmondani, akkor van egy ilyen lehetőség, hogy a harmadik paraméter, amit eddig nem említettem, még nem is mondtam, hogy van ilyen, de van itt egy harmadik paraméteres lehetőség, ami konkrétan ez a byte méret, az ezt a shared memóriát, tehát az adott kernelhez tartozó shared memóriának a méretét fogja megadni. Ez itt csak egy pointer, tehát igaz, hogy itt szögletű zárójel van, de tehetnék ide csillagot is. Ez itt csak egy pointer, és hogy az e mögötti adat mekkora lesz, az ez a szám fogja megadni, hogy mekkora shared memória legyen. Most a másik fontos dolog, hát ha valaki foglalkozott párhuzamos programozással, akkor ezt persze tudja, de itt azt hiszem látható, hogy ezért hatványozottan előjön, hogy az adatok lokalitása, ami nagyon fontos, tehát minél inkább lokálisan álljon rendelkezésre, ne kelljen másolgatni eszközök között, eszközhost között, memóriák között. Ugye a legelején, a legelső szlájdon beszéltünk róla, hogy ez arra lett kitalálva, hogy nagy mennyiségű adatot tudjunk számolni, de nem akarunk az adatoknak a mozgatásával különösebben foglalkozni, vagy nem szeretnénk, mert az időrabló. Úgyhogy itt erre van kihegyezve ez az egész. Na most itt ehhez tartozó gyakorlati előadásom, úgymond, az arra vonatkozik, hogy jó, vannak ezek a korlátok, de hát a csuda se tudja, hogy akkor hány regiszterem van, mekkora shared memória, mit lehet, mit nem lehet. Tulajdonképpen, hál' Istennek nem kell ezzel különösebben foglalkoznunk, abban az értelemben, hogy van segítség, ki tudjuk számolni, hogy mégis mi várható. A CUDA esetében úgynevezett occupancy, tehát ilyen foglaltságot, ha így fordítom, ezt kellene számolnunk, és ezt pedig úgy lehetséges, illetve először is, hogy mi a maga az occupancy, hogy tulajdonképpen ugye, mi az, amit maximálisan lehet, tehát például mondjuk lehet 1024 szálat futtatni, de valójában mennyit engedett a rendszer elindítani. És ennek az aránya határozza meg, hogy milyen ez az elfoglaltság vagy lefoglaltság, és ezt az occupancy-t, erre van egy úgynevezett occupancy calculator, vagy kalkulátor, ez egy Excel táblázat, aminek a segítségével sok mindent ki lehet találni, mindjárt fogom mutatni. Na most azért azt megjegyezném, egyrészt, hogy több tényező befolyásolja, ezt mindjárt látni fogjuk. Láttuk, hogy regiszterek, shared memory, a blokkok száma, a blokkonkénti szálak száma, és így tovább. Ha az occupancy nem jön ki 100%-ra, ettől függetlenül azért az nem jelenti azt, hogy nem 100%-os a kódunk. Az occupancy az csak annyit jelent, hogy ugye azáltal, hogy mennyi áll rendelkezésre, mint hardware, ebből mennyit tudunk lefoglalni, de attól még azok lehet, hogy maximális sebességen, meg maximális hatékonysággal futnak, illetve ha az ütemezés éppen olyan, akkor tulajdonképpen nem is kell, hogy 100%-os legyen. Ez egész arra kell, hogy elrejtsük ezeket a késlekedéseket, hogy az ütemező tudjon csereberélni. Mert ha nincs ilyen, hanem azt mondjuk, hogy tényleg nincs cserebere, maximum nem tudom, 8 blokk, és akkor csak 8 blokkot lehet indítani, soha nem lehet semmi többet, akkor viszont, ha valamit várakozni kell, az a hatékonyságnál nagyon meg fog látszódni. Itt viszont nem biztos, hogy lesz majd ilyen várakozás, mert elrejtheti ezekkel a csereberékkel. Jó, tehát ez nem jelenti azt, ha mindjárt mutatom ezt a táblázatot, hogy ha ott véletlenül az jön ki, hogy csak 80% vagy valami egyéb, hogy esetleg az gondot jelent, meg kell nézni, le kell futtatni. De azért egy indikátorként nem rossz, mert ha kiderül, hogy nem tudom én, nem tudjuk használni, csak a mondjuk egy blokkot tudunk futtatni, az például biztos, hogy baj lesz, vagy bajt fog jelenteni. Valahogy így néz ki ez az Excel táblázat, különböző nézetei, illetve tulajdonképpen akkor tudom is mutatni, mert itt van a gépen, ugye ezt a CUDA Toolkit fölinstallálja. Itt a ugye itt a programfájz alá van installálva, itt a tools alatt jelenik meg a 7.5-ösben, de azt hiszem most már, mostanában már minden egyes CUDA toolkit-tel jön, de le is tölthetjük külön a NVIDIA oldaláról. Ez egy Excel táblázat. Az első fontos dolog, hogy be kell állítanunk ezt a Compute Capability levelt. Tehát mondjuk az én kártyám, ugye ez a GeForce 780-as, ez egy 3.5-ös képességekkel rendelkező kártya, és utána pedig még egy paramétert kell, a shared memória, a konfiguráció szerinti shared memória méretét kell kiválasztani. Azt hiszem ebben a kártyában, ha jól emlékszem, akkor ez a 16 kilobájtos. És akkor utána, amit ez segít nekünk, hogy itt még megadhatunk az általam ismert, vagy ismerni kellene, tehát olyan adatokat, amelyeket ismernem kellene. Most mik ezek az adatok? Hát ugye a blokkonként a szálak száma, threadenként, szálanként a regiszterek száma, és hogy a blokkban mennyi shared memóriát használunk. Hát az utóbbi az biztos, hogy ismertnek kell lennie, mert ugye az elindításnál legalábbis ott mindenképpen tudnunk kell lenni, hogy mekkora shared memóriát fogunk elindítani, és ez utána nem változhat, úgyhogy ez ismernünk kell. A blokkonként mennyi szál van, ez megint a kernel indításnál megvan. Hogy szálanként mennyi regiszter van? Hát ugye itt elkezdhetünk számolgatni, hogy mennyi ilyen lokális változónk van a szálunkban, de nem kell. Van egy kapcsoló, amit viszont nem fogok tudni fejből, talán a -V, de most nem esküszöm meg rá, az NVCC fordítónak van egy kapcsolója, ami azt csinálja, hogyha kiadjuk, akkor kiírja a fordítás során, hogy mennyi regisztert használ például az adott kernel. És akkor abból azt kell ide behelyettesíteni. És hát most itt például, ha valamit, tehát mondjuk az van, hogy blokkonként van 256, de bocsánat, csak azt hagyj lessek innen, hogy itt mi van beállítva. Igen, azt hiszem, itt az alapértékek vannak, és mondjuk a shared memória az csak legyen 2048, és a regiszterek száma meg azt hiszem csak itt kezdetben 20 mondjuk. Jó, és akkor itt az alatta lévő részeket azt már ő fogja mutatni. Ugye ez a szürke rész, ez amit a Compute Capability-ből lehet megtudni, ez a 3.5-öshez tartozóan. Itt már ilyen számolt értékek vannak, de nem is ez érdekes, itt alul van a lényeg, ami mutatja, hogy mi történik, vagy mi várható az adott esetben, ugye, hogy mi által lesz limitálva. Itt a narancssárga, ami számít, azok jelentik azt, hogy ezek a jelen esetben itt limitálva lesz a vagy a warpok, vagy a maximum blokkok per multiprocesszor szerint, illetve a shared memória multiprocesszor szerint leszünk limitálva például. Ha másik értéket választok, mondjuk legyen, megnövelem mondjuk a regiszterek számát 40-re, akkor például elég egyértelműen az a 40 regiszter az azt jelenti, hogy rengeteg ilyen lokális, tehát itt rengeteg lokális változót használok. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a regiszterek által leszek limitálva. Jó, a diagramok azok csak ilyen tájékoztató értékek, illetve ugyanazt mutatják, csak egyéb paraméterek mellett, ugye itt most a 40-esnél itt vagyunk, ugye látható, hogyha még nagyobb értéket adnék meg, akkor még inkább lefelé megy a diagram, még kevesebb warpot lehet indítani, még kevesebb, az azt jelenti, még kevesebb blokk, az még kevesebb szálat jelent, és így tovább. Tehát ezek a diagramok tulajdonképpen csak ezt az értékeket mutatják, illetve itt a shared memóriának a változásait vagy alakulását. Úgyhogy hát tehát biztos, hogy limitálva leszünk valami által, memória, regiszter, szálak száma, stb. Azt innen előzetesen meg lehet tudni. Ha mégsem, akkor lehet próbálkozni mindenféle értékkel, akkor viszont azt javaslom, hogy akkor a kernel hívásnál a hiba kezelés az mindenképpen legyen meg. És akkor az vissza fogja adni, hogy a szálak száma túl nagy, a blokkok száma túl nagy, a shared memória nem elegendő, akármi. Jó, úgyhogy ezt az NVIDIA adja, és ezt lehet használni. Na most. Oké. Akkor egy következő dolog, amit esetleg itt a programoknál előjöhet, hogy ha már megírtunk egy programot, és futtatjuk, akkor mennyire hatékony az, meg mi történik, mi az, ami esetleg lefogja a futását, vagy mi történik. Hál' Istennek van rá egy ilyen profiler, amit a CUDA, vagy a NVIDIA ad, Ugye itt ezt a NNVP nevezetű profilert lehet erre használni, különböző mennyiségeket mér, ugye kernelfutást, memória másolását, hogy mennyi ideig tart, mennyi byte-ot másoltunk, illetve egyéb a hardware által nyilvántartott számlálókat, és valami ilyen képet fog visszaadni. Hát ez egyébként azt hiszem a matrix szorzást csináltam, ami tulajdonképpen nem mutat semmit, mert illetve azt mutatja, hogy itt óriási mennyiségű adatmásolás van, egy nagyon pici futás, és azt hiszem a képernyőre ki se fért, és akkor még további adatmásolások. Most ezen keresztül lehet itt megnézni, hogy mi történik a kernelben, melyik kernel függvények hívják meg egymást, és egyéb számlálókat lehet megnézni. Elnézést. Igen, tehát itt különböző ilyen értékek, hogy szerinte ugye a elméleti, és akkor itt is mutatja például, ez a profile, ez jól mutatja, hogy elméletileg én úgy futtattam, hogy 100%-os occupancy lenne, de valójában az ő számítása szerint csak 90,5%-os. Ugye ez adódik abból, hogy nincs tökéletes időszinkron, és minden egyéb ilyen pici eltérésből, hogy mégsem volt 100%-os ez a lehetőség. Egy dologra itt felhívnám a figyelmet, hogy ebbe én belefutottam többször is, hogy ha az ember többször, ugyanazon az eszközön többször egymás után próbálja ezt a profilert futtatni, akkor előbb-utóbb előfordulhat, vagy igen, vagy nem, hogy hülyeséget fog visszaadni, tehát teljesen értelmetlen függvényneveket, meg változó értékeket, meg időszeleteket fog visszaadni, úgyhogy a Nvidia is azt javasolja, hogy ha ilyen profilingot végzünk, akkor érdemes, hát ugye az utolsó programnál ugye egyszerű CUDA ilyen device resettel lereszetelni, és utána újra futtatni. Illetve minden egyes futás végén érdemes úgymond lereszetelni a rendszert. Ez itt felmerült a szünetben, valaki azt hiszem kérdezte. Nem, ugye, én nem használtam osztott módon, nem tudom, hogy úgymond egy más futó CUDA jobot azt lelő, vagy kernelt lelő-e. Az én olvasatomban ez a reset, tehát nem újra bootolja az eszköz, de minden esetre minden értéket alapra állít. Tehát a profileket... Bocsánat? Ja, lehet az elején. Tehát igen, lehet az elején is. Én azért tettem a végére, mert hogy ez így egyszer lefut, lereszeteli, és akkor a következő futásnál reszetelt állapotból indulunk, de igen, lehetne az elejére is tenni. Ez most csak az én... Amikor írtam, akkor így gondolkodtam éppen. Jó, és igen, ja, itt van, ez megvan, hogy szeretnék látni a regiszterek számát, akkor például ezt az opciót lehet megadni a CUDA fordítónak, és akkor ezt ki fogja írni a fordítás során, hogy az adott kernelnek mennyi regisztert fordított bele a fordító. Jó, ez nem annyira érdekes, ez már inkább egy gyakorlati példát mutat. A programoknál, amiket adtam, ott vannak mindenféle példák, és hát nem csak ez a matrix szorzós, én csináltam ilyen bitmap interfész, egy nagyon primitív, ugye a bitmap az egy nagyon egyszerű file formátum, a pixelek vannak egymás után letéve, és minden pixelhez tartozik egy bájtnyi érték, ez a vörös-zöld-kék kombinációból adódik ki, és egy olyan olyan programok vannak itt a CD-n, amiket kiosztottam, amelyekkel lehet ilyen bitmapeket generálni, és ezt a struktúrát használja, hogy egy, nem tudom én, 1000x1000-es pixel, ahol minden pixelnek, és akkor itt számítunk valami értéket, és akkor az szerint lesz vörös, zöld, meg kék szín komponens, és nagyon egyszerűen ki lehet írni egy ilyen write bitmap függvénnyel. Igen? Lehet, persze. Sinusz, koszinusz, minden, igen.
Tehát, és akkor ezek olyan library függvények, amelyek
nem, ez, tehát
ez
benne van, tehát ez a hardware-en van, úgymond. Ott is megvan írva valahogy, de ez a hardware, tehát nem library-ből jön. Tehát ez olyan, mint a komprocesszor. Tehát csak ott nincs külön komprocesszor, de olyasmi. Tehát ezért mondtam azt, hogy ez a pipeline floating point, mert ott is a sinusz függvényt azt ő nem számolja, hanem ugye táblázatból nézi meg, mit tudom én, milyen módszereket alkalmaz. Tehát, igen, az van. Tehát ez mind. Exponenciális logaritmus, így tudom én. Jó, és akkor tulajdonképpen csak megint egy ilyen mintapélda, egy ilyen program, ami viszont demonstrál még egy dolgot, különösen a szinkronizációval kapcsolatban. Egyszer ugye ez a program itt már elkezdtem bevezetni ezt a handle error, tehát hogy minden egyes ilyen CUDA függvény mögött ott van ez a hiba kezelés, hogy lássuk, hogy sikerült-e a adott műveletet végrehajtani. Ugye tulajdonképpen ez a program annyit csinál, hogy itt lefoglalok egy bitmapet, ezt lefoglalom ugyanúgy a eszközön is, a GPU-n, itt meghívok egy kernelt, ami majd generálja a GPU-n a képet, amit visszamásolok, és utána itt kiírom egy egyszerű bitmap fájlba. Ez csak a hibakezelés, ez tulajdonképpen, hogyha nem success, akkor kiírja a hibaüzenetet és kilépünk, ez semmi egyéb, ilyen makróval megoldva, és akkor mondjuk itt van maga a kernel. A kernel az megint nem túl bonyolult, ugye itt én megint ezt a kettődimenziós pixel grafika, kettődimenziós blokk struktúrát használom, itt meghatározom az indexet, itt a linearizált formában meghatározom az offsetet, viszont shared memóriát fogok használni, mert azt csinálom, hogy ilyen 16x16-os blokkokban dolgozom, és mindenki a saját értékét definiálja, ami nagyon egyszerű, az index osztva 16-tal és felskálázva 255-re, hogy ugye ez a 0-tól 255-ig egy vörös, illetve az csak a zöld színt fogjuk beállítani, tehát hogy a zöld szín az 0 és 255 között változzon, az szerint, hogy itt az index az mekkora értéke van, és egy csavar van az egészben, csak úgy demonstráljam, hogy itt viszont én, ha mondjuk én vagyok a nulladik szál, akkor én nem a saját számított elememet fogom eltárolni a globális memóriába, hanem a 15 mínusz az azonosítom. Ezért mondtam, hogy ilyen 16-os blokkokban dolgozom, mert azt csinálom, hogy hát most nem rajzolok 16x16-ot, de hogy én ezt számolom, de valójában ezt fogom letárolni, ha jól nézem. Jó, tehát mindig az átellenes elemet fogom letárolni, és hogyha ezt így lefuttatom, és méghozzá úgy, hogy ahogy ott látható, hogy kivettem a szinkronizációt, tehát ez most ki van kommentelve, akkor ezen az eszközön például a futás az valahogy így fog kinézni, mert itt éppen mázlink volt, mert minden stimmelt, de itt ugye pont az történt, hogy a számítás meg a tárolás az nem volt kellő szinkronban, itt még valaki dolgozott, valaki még próbált valamit számolni, itt viszont már lehet, hogy előtte valaki letárolt, egy másik szál letárolt azt az értéket, ami ott maradt. Jó, tehát ilyen értelemben ez nagyon fontos, ez a szinkronizáció bizonyos esetekben. Mert anélkül ugye így néz ki, azzal együtt pedig valahogy így fog kinézni, ami a helyes eredmény lenne. Ugye ez a ilyen fordított szín lenne mondjuk. Jó. És akkor 2 óránál tartunk. Jól állunk. Azt nézem, hogy... Tartsuk most egy szünetet esetleg? Hát 4-ig, szerintem 4-ig körül befejezem, azt hiszem, úgy látom. Szerintem, akkor tartsunk most egy 5 perc szünetet.